Mazura Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója, az Aréna ma esti vendége. Témánk Kína és Európa kapcsolata, Kína és a világgazdaság. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Beszéljünk a mostani csúcstalálkozóról, ugye a 16+1 csúcstalálkozó Budapesten. Ön szerint mi a legfontosabb a megkötött megállapodások közül?
Pár perce vethettem egy pillantást arra a listára, amely a magyar-kínai megállapodásoknak legalábbis egy részét tartalmazza, hogy 13 megállapodást soroltak föl. Ezeknek egy jelentős része egyelőre inkább csak egyetértési megállapodás és szándéknyilatkozat, ami egyfelől egy impozáns lista, másfelől ez a típusú megállapodás, tehát még egyszer a szándéknyilatkozat, egyetértési megállapodás, ezek nem feltétlenül a legbíztatóbb formái. Láttuk, hogy 2011-ben, 12-ben is számtalan ilyen papír került aláírásra, hogy ezeknekből majd mennyi valósul meg a következő hónapokban, években, ezt érdemes lesz figyelemmel követni. Ettől függetlenül Li Keqiang kínai miniszterelnök tegnap tett két igencsak fontos bejelentést. Az egyik az arról szólt, hogy Kína és a közép-európai országok megalapították a Kína-Közép-Európa Bankközi Egyesületet, amely egyelőre nem látjuk a részleteket, hogy pontosan mit fog tenni. Azt lehet tudni, hogy egy ilyen bankközi egyesület, vagy bankközi egyetműködés, az a Shanghai Együttműködési Szervezetben, tehát egy Kína által erősen befolyásolt másik nagy nemzetközi szervezetben is létezik, ahol a fő célja az, hogy az érintett országoknak a nagyobb, jelentősebb bankjai, különösen a befektetésekben érdekelt bankok, illetve részben egészben a központi bankok, legyen egy évente rendszeresen összeülő koordinációs, kooperációs fóruma, ahol megpróbálják minimum információ cserével, de akár konkrétabb együttműködéssel is a befektetéseket előmozdítani egymás országaiban. A másik fontos bejelentése Li Keqiangnak pedig az volt, hogy az amúgy már létező Kína-Közép-Európa befektetési alapba Kína újabb 1 milliárd dollárt investál, amely megpróbál itt Közép-Európában magának befektetési helyet, befektetési lehetőségeket keresni. Itt megint érdemes visszatérni arra a korábban már némileg említett strukturális problémára, hogy Kína egyelőre úgy tűnik, hogy leginkább infrastruktúra építésben, illetve nagy cégek, márkák, technológiák, tudás felvásárlásában, illetve piachoz jutásban érdekelt itt az európai régióban, úgy unblock. Mindeközben a közép-európai országoknak, ami igazán fontos lenne, az a munkahelyteremtés, a működő tőke beáramlás, ráadásul zöldmezős beruházás formájában, hogyha egy mód van rá. Ez a kettő, ez egy picit elmegy egymás mellett. Talán ennek is köszönhető az, hogy kínai működő tőke beáramlás Európában, főleg Nyugat-Európában talál magának helyet. 2016-ban Kína többet fektetett be Európában, az Európai Unióban, mint az előtte eltelt 15-20 évben összesen. Egy elképesztő boom történt, amely némi politikai aggodalmakat is kiváltott egyébként Berlintől Brüsszelen át Párizsig, de ettől függetlenül azt látjuk, hogy ebből alig-alig esett le valami Közép-Európának, hiszen nekünk nincsenek nagy piacaink, nincs olyan technológiánk, nincs olyan
know-how. Megint a méretkérdés, gondolom,
ugye? Így van, a méretkérdése, és nincsenek olyan nagy cégeink, amely a kínaiakat igazán érdekelhetné. Mindeközben viszont az infrastruktúra befektetéseket illetően a kínai üzleti modell, amely nagyon jól bevált nekik Dél-Kelet-Ázsiában, Dél-Ázsiában, Afrikában, esetleg Latin-Amerikában, az az uniós tag közép-európai országoknak eleddig nem volt túl kecsegtető, hiszen piaci kamatozású hiteleket ajánlott Kína, amelyhez egyébként akár a kivitelezést is hajlandó lenne úgymond kulcsra készen szállítani, de mi közép-európai uniós tagok, mi ugye európai uniós visszanemtérítendő támogatásból ezeket az infrastruktúrális fejlesztéseket nagyrészt el tudjuk végezni. Tehát itt van egyfajta eltérés, egymás mellett elbeszélés a két fél között. Ahogy azt már említettem, a Nyugat-Balkánon, ahol ugye nincsen uniós infrastruktúrális alap, ahol nincsenek egyébként uniós közbeszerzési szabályok, és nincsenek uniós általában jogi és üzleti környezet sem. Ott Kína sokkal sikeresebb volt az elmúlt években. Belgrádban Dunahidat építettek, hőerőművet vásároltak, újítottak fel, autópályát építettek Montenegróban, Bosznia irányába is folytatódik ez. Úgyhogy ott a kínaiak eddig messzebbre jutottak. Egy Talán egy mérföldkő lehet az, ami ugyan nem Likötyánk, hanem Orbán Viktor bejelentése volt tegnap, a Belgrád-Budapest, a híres neves Belgrád-Budapest vasútvonal fejlesztéséhez kapcsolódóan, hogy tegnap, ha minden igaz, megjelent a közbeszerzési, a nyílt közbeszerzési eljárás, amelyre mindenki jelentkezhet a kivitelezés megkezdése érdekében.
Ja, a 16 plusz 1 együttműködési programról beszéltünk, de korábban sok visszhangot váltott ki az új Selyem út program. Milyen viszony van ez a két program egymással? Konkurensai egymásnak, egymást kiegészítik? Hogyan néz ki ez a párhuzam?
Így van, ugyan a 16 plusz 1 az előbb indult egy-két évvel, mint az új Selyem út. Azt viszont látunk, hogy ez az új Selyem út, vagy hát hivatalosabb nevén ez az egy út, egy övezet program, ami egy ilyen borzasztó kínaias elnevezés, úgyhogy maradjunk az új Selyem útnál. Ez egy nagyságrendekkel nagyobb elképzelés és projekt, és ez ráadásul Xi Jinping elnök pártfőtitkár nevéhez kötődik, tehát prioritást is élvez. Ennek a lényege, bár kínai szokásoknak megfelelően egy kicsit ködös, de ennek a lényege, hogy az egész eurázsiai kontinenst, sőt azon túlmenően akár Afrikát és az amerikai kontinenst is, egy nagy gazdasági, különösen kereskedelmi és úgynevezett összeköttetési hálózatba kovácsolja össze. Az összeköttetések alatt azt kell érteni, hogy a kínaiak nagy örömmel építenének bárkinek, bárhol, bármilyen infrastruktúrát, legyen az közút, legyen az gázvezeték, legyen az éppen internetes infrastruktúra, és ennek az a célja, hogy azt a egyes becslések szerint akár 2000 milliárd dollárra tehető infrastruktúra fejlesztési igényt, amit Ázsiában lehet felfedezni, ezt a kínaiak kielégítsék. Itt megint csak ugyanazok a kínai fő prioritások jönnek elő, mint hogy a Kínában már nem igazán jó és magas megtérüléssel kifektethető hitelállomány, az máshogy találjon magának befektetési lehetőséget, illetve az óriási kapacitás felesleg akár az acélipari termelés, a cementtermelés, illetve a építőipar területén magának találjon valamiféle befektetési lehetőséget. Azt látjuk, hogy ezt az új Selyem utat és a 16 plusz 1-et most megpróbálják a kínaiak összevonni, és ebben van is realitás, hiszen a térképre nézve azt láthatjuk, hogy Közép-Európa az fizikailag elhelyezkedik az Ázsia többi részén.
Egy része ennek a Selyem útnak, ha
úgy tetszik. Így van, tehát egy megkerülhetetlen része.
Ez mennyiben pusztán egy gazdasági döntés, hogy infrastruktúrális beruházásokba fektetnének be, ha jól értem, akkor gyakorlatilag bárhol a világon, ahol erre mód és lehetőség van. Ez mennyiben pusztán egy gazdasági döntés, vagy mennyiben politika is, hiszen nyilván, ahol infrastruktúrát épít valaki, ott politikai befolyást is szerez. Melyik inkább Kínában?
Nem választanám el a kettőt egymástól. A rövid távú nyereség Kínának ebben gazdasági lenne, a már előbb említett problémáinak, saját belső gazdasági problémáinak enyhítése. A hosszú távú vagy közép és hosszú távú nyereség az viszont értelemszerűen a politikai szférában is lecsapódna. Nem is csak feltétlenül azért, mert amit épít Kína egy országban, hanem azért, mert ez az üzleti modell, amit Kína ajánl, akár közvetlenül a kínai befektetési bankon, akár a kínai Exim bankon, akár a nemrégen létrehozott az Ázsiai Infrastruktúra Fejlesztési Bankon keresztül. Ez az üzleti modell, ez alapvetően azzal dolgozik, hogy kínai tőkéből hitelt nyújtanak ezek a kínai hitelintézetek, és egyes kritikák szerint ez harmadik világbeli országok alatt adósságcsapdába kergethet, amelyet hosszabb távon nem fognak tudni visszafizetni, és ez onnantól fogva viszont Kína számára egy nagyon erős politikai befolyást jelent. Nyugati vélekedések szerint ez ahhoz is hozzájárulhat, hogy egyes országokban a kínai tőke alkalmazkodik a helyi, úgymond politikai viszonyokhoz, tehát a korrupciót is erősítheti, az viszont újra ütőkártya lehet a kínaiak kezében, hogyha a helyi politikusokról tudják, hogy éppen milyen korrupciós ügyekbe voltak érintettek. Erre már volt is példa egyébként Sri Lanka nem volt képes visszafizetni a továbbiakban az egyik nagy kikötőfejlesztési projektjére felvett kínai hitelt, amely kikötőfejlesztést a kínaiak is hajtottak végre, ezért a kínai állam lényegében magáévá tette ezt az egész kikötőt, és egy egészen stratégiai ponton van, India ennek nem nagyon örült.
Ez mennyiben fékezheti egyébként a kínai világgazdasági terjeszkedés? Most arra gondolok, hogy például Nyugat-Európa, ugye azt mondta, hogy nyilván Nyugat-Európa egészen más, ugye a 16 plusz 1 programnak a határa is ugye a német-osztrák határon húzódik. Mennyiben fékezheti mondjuk az Egyesült Államok beli terjeszkedést, például ez a fajta magatartás?
Az Egyesült Államok amúgy is nagyon erős kontroll alá veti bármilyen kínai befektetést, odairányuló befektetést. Tudjuk, hogy az amerikai szenátusnak, illetve a képviselőháznak van egy olyan bizottsága, ami monitoroz minden külföldi befektetést, és bizony-bizony a kínaiakat elég rendszeresen szokták blokkolni, és mondják azt, hogy nem fektethetnek be oda. ilyen-olyan okokból, általában nemzetbiztonsági okokból. Európa nyugati fele is nagyon bizalmatlanul néz, különösen a 16+1-re, hiszen az Európán belül található, és számos olyan vád hangzik el, hogy Kína megpróbálja megosztani és így uralni Európát a 16+1 együttműködésen keresztül, amely nem teljesen alaptalan, de azért a nyugati vádoknak egy jelentős része elképesztő részben tudatlanságról, részben pedig kettős mércéről árulkodik. Hiszen azért nézzük meg Angela Merkel, az előző francia elnök François Hollande, vagy a briteknek, vagy az olaszoknak vezetőinek a időbeosztását, hát egyikük sem rest Pekingbe rohanni, arról van szó, akár évente többször, hogy eladjanak minél több repülőgépet, autót, vonatot, tehát hogy a saját gazdasági érdekeiket erősítsék. Európa az új Sejem útra is elég bizalmatlanul néz, ez kevésbé izgatja úgymond biztonságpolitikai vagy belpolitikai szempontból az európaiakat. Ázsia az, amely most próbál valamiféle reakciót erre kitalálni. Közvetlenül Kína környezetében lévő országok ehhez csatlakoznának, kivéve Japánt. Indiának is erős ellenérzései vannak, hiszen azt látja, hogy a nagy ellenfél, potenciális ellenfél, Kína ezzel olyan politikai, gazdasági, stratégiai befolyást szerezhet egész Ázsiában, ami Indiának az esélyét hosszú távon rontja. Úgyhogy most például Japán és India meghirdette együtt az úgynevezett Indo-Pacifikus kezdeményezést, amelyet ugyanezen a néven az Egyesült Államok is meghirdetett, majd meglátjuk, hogy ez a kettő egyesül-e, és megpróbálnak létrehozni egy úgymond valamiféle liberális demokráciáknak a övét Kína perifériáján, amelyik így körbeölni Kínát, és hasonló fejlesztési ajánlatokat tesznek az ottani országoknak.
Peking és Moszkva viszonya hogy alakul az elmúlt években? Mit kell erről tudnunk? Erről nagyon keveset hallunk.
Nincs rá jó magyar terminus, az angol ezt a frenemy kifejezéssel írja le, amiben ugye a friend meg az enemy, tehát a barát és az ellenség egyszerre szerepel. Ezt bővebben úgy tudjuk kifejteni, hogy rövid távon, taktikai szinten Oroszország és Kína kvázi szövetséges, hivatalosan nem szövetségesek, de mindenben támogatják egymást, akár az NSBT-ben is, és általában a tágabb nemzetközi környezetben. Hosszú távon stratégiai szempontból viszont egymás kihívói. Ráadásul az elmúlt, vagy a hidegháborús időszakhoz képest nem úgy megfordultak az erőviszonyok, hanem nagyon durván megfordultak, hiszen a kínai gazdaság most már minimum 10-szer akkora, mint az orosz, és folyamatosan nyílik az olló. Magyarországon sokat hallunk Oroszországról, hatalmáról, befolyásáról, katonai erejéről, azt már ritkábban szoktuk mondani, hogy az orosz gazdaság az kisebb, mint az olasz gazdaság, tehát egy gazdasági szempontból nem egy jelentős szereplő, és ráadásul minimum akkora problémákkal néz szembe, mint az olasz gazdaság. Tehát Kína az ilyen szempontból már erősen túlnőtte Oroszországot. Ráadásul az orosz távol-keleti területek szó szerint üresek, tehát a népsűrűség százada annak körülbelül, ami a kínai határ kínai oldalán található. Meglátjuk, hogy hosszú távon ez hova fut ki.
Ha már beszéltünk arról, hogy az Egyesült Államokban működik egy szenátusi bizottság, ami a kínai befektetéseket monitorozza, akkor ön szerint mit jelent az, vagy jelente, kellene jelentős, vagy nagyobb komoly jelentőséget tulajdonítani, hogy Donald Trump, mintha egy picit, ha nem is békülékenyebb, de mintha kevesebbet beszélne a Kína és az amerikai viszonyról, kevésbé ütné ezt a viszonyt, és kevésbé lenne neki fontos az, hogy ebben exponálja magát. Ez mit jelenthet?
Egyfelől, ha Donald Trump egy normális elnök lenne, akkor azt mondanám, hogy ez nem meglepő. Mert ha végignézzük a jó pár elmúlt elnöki kampánynak a kampányidőszakát, akkor azt látjuk, hogy Obama is, ifjabb Bush is, Clinton is, idősebb Bush is, még régen is Kínáról nagyon sokat beszélt, és a kampányban sokat ütötték Kínát, hogy ezért rossz, azért rossz, amazért rossz. Régen politikai okokból, most főleg gazdasági okokból. Majd elnöki pozícióba kerülve ebből nagyon sokat visszavettek, hiszen együtt kell működniük ezzel a fontos, és egyre fontosabb partnerrel. Na most Donald Trumptól erre nem feltétlenül számítottunk, hogy úgymond normalizálódik az ő felfogása Kínával kapcsolatban, és valóban úgy tűnik, hogy így van. A rossz májúk szerint ez annak is köszönhető, hogy a Donald Trump gazdasági érdekeltsége és a családja nagyon erősen jelen van Kínában, akár ugye lányának a divat áru felszerelését, vagy a ruháit, táskáit ott gyártják. Az is benne van, hogy a kínaiak nagyon felkészítették elkészültek Donald Trumpból, tehát akár pszichológiailag is látszik, hogy profilozták, és ennek megfelelően a Donald Trump híres hiúságának megfelelően fogadták Pekingben, amikor egy-két héttel ezelőtt ott járt, és körbe ajnározta Xi Jinping, illetve hát talán, hogyha a realitások talaján maradunk, akkor azt mondhatjuk, hogy Donald Trump tanácsadói, azok megértették az elnökkel, hogy Kínával nem érdemes packázni.
Mennyire kell, hogy ez aggassza az ázsiai térség kisebb államait, amelyek nyilván, hogyha az Egyesült Államok kevesebbet foglalkozik velük, kevesebb támogatást, kevesebb politikai figyelmet szán rájuk, akkor elképzelhető, hogy kiszolgáltatottabbak lesznek Pekingnek. Kell aggódniuk?
Itt megint a retorika és a realitás picit elvált egymástól. Egyfelől láttuk azt a kampányban, sőt, még elnöki választása után is, hogy Donald Trump arról beszélt, hogy a NATO fölösleges, hogy Kelet-Ázsiát sem kell megvédeni. Aki azt akarja, hogy az Egyesült Államok megvédje, az fizessen. Ezek nagyon-nagyon ijesztő kijelentések voltak Dél-Korea, Japán, vagy akár akkor még a Fülöp-szigetek számára. Ehhez képest most viszont olyan híreket hallani, pár héttel ezelőtt voltam Japánban, és ott katonai szakértőkkel arról beszélgettünk, hogy ők nagyon elégedettek Donald Trumppal, mert hogy Obama rengeteget beszélt arról, hogy Ázsia fontos az Egyesült Államoknak, meghirdette ezt az Ázsia felé való fordulást, de hogy ténylegesen, legalábbis a japán biztonságpolitikai szakértő olvasatában nem tett semmit. Ehhez képest Donald Trump legalább rálépett a fékre Észak-Korea kapcsán, folyamatosan növeli az ottani amerikai katonai jelenlétet, az elmúlt hetekben 3 repülőgép hordozó gyakorlatozott a Japán és Észak-Korea közötti vizeken, ami egy évtizeden nem fordult elő, úgyhogy változott ilyen szempontból némileg Donald Trump megítélése. Én azt gondolom, hogy a fő probléma az továbbra is az ő kiszámíthatatlansága, hogy nem igazán tudnak megbízni benne, és gazdasági szempontból viszont óriási hátraharcot csinált, ez Japánnak, illetve más térségbeli országoknak nagyon fáj, hogy az Egyesült Államok lényegében Donald Trump beiktatásának első vagy második napján kilépett ebből a TPP-nek nevezett transzpacifikus együttműködésből, amely az Egyesült Államok nélkül értelmetlen.
Fölzárkozott már Kínának a világ politikai és mondjuk a biztonságpolitikai, katonai ereje a gazdasági erejéhez?
Nem. És ez még sokáig így is fog maradni. Itt megint egy picit a nemzetközi vélekedések, akár a politikusok, akár az elit, akár az átlagember vélekedése egy picit előre szaladt. Amikor megnézzük a globális felméréseket, véleményekről, közvéleménykutatásokat, akkor már egyre több országban látjuk azt, hogy előrébb helyezik Kínát, mint a világvezető hatalmát, mint az Egyesült Államokat. De ezek ugye percepciók. Ha megnézzük az adatokat, akár gazdasági, és akkor itt azért az innováció, a szilíciumvölgy, az összes ilyen, ami az amerikai gazdaságot hajtja, és ezt összehasonlítjuk Kínával, vagy megnézzük a katonai képességeket, megnézzük, ami nagyon-nagyon fontos, és aminek kapcsán óriási kétségeim vannak, hogy Kína valaha képes-e utolérni az Egyesült Államokat, a kulturális befolyást, a puha hatalmat, akkor azt látjuk, hogy Kína évtizedes lemaradásban van. Az is igaz, hogy Kína az elmúlt 40 évben 150 vagy 100 év lemaradást hozott be, hogyha a következő 40 évben tartja ezt az ütemet, akkor mondjuk 2050 környékére reális lehet már az, hogy nagyobb hatalma lesz, mint az Egyesült Államoknak, de a kínaiak maguk is inkább azzal számolnak, hogy nem egy új unipoláris világrend, nem egy Kína irányította világ jön el, hanem egy multipoláris világrend, ahol az Egyesült Államok lehet, hogy már nem a number one, már nem az első számú ország lesz, de még mindig egy nagyon-nagyon fontos és nagyon nagy hatalmú ország lesz, de ott lesz mellette Kína, és ott lesz esetleg mellette olyan feltörekvők, akikről ma már nem hallunk annyit, mint Brazília, vagy Oroszország, vagy India, de azért még nem szabad leírni őket.
Ahhoz, hogy megértsük Kínát, megértsük a kínai külpolitikát, gazdaságpolitikát, katonapolitikát is akár. Mennyire kell tisztában lennünk a keleti filozófiákkal, az ázsiai gondolkodással, azzal, hogy mondjuk az időszámítás egészen másképp telik a keleti filozófusok szerint, mint amit mondjuk mi ezt Nyugat-Európában gondolunk erről?
Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és egy nagyon fontos megállapítás, hogy óriási jelentősége van. Tehát néha lebecsüljük a kultúrát, és azt, hogy ez mennyire hat át minket, akár itt nyugaton a keresztény zsidó kultúrkör, vagy éppen a kínaiakat a konfuciánus buddhista kultúrkör. Nagyon. Még azok is, akik egyébként ateisták, akár itt nyugaton, azért várjuk a karácsonyt, vagy pedig akik nem feltétlenül követik ezeket a régi hagyományokat a mindennapokban Kínában, attól még a gondolkodásmódjukat tökéletesen meghatározó. És pont az idő az egyik ilyen, ami nem csak a stratégiai szinten, hanem az üzleti kapcsolatokban is óriási különbséget jelent Kína és Európa között. A kínaiak számára az idő az egy sokkal hosszabb idő távon értelmezendő, messzebbre tekintenek előre, hosszabb stratégiákat alkotnak. Itt nyugaton mi inkább úgy gondolunk az időre, mint egy termékre, ami elfogy, amiből kevés van, amiből szerezni kell időt. Kínaiak ezt is másképp látják, és ez bizony-bizony látszik a hosszú távú stratégiáikban is, és ezeket is végre is hajtják. Egy egészen meglepő példa, de szerintem nagyon jól mutatja a kínai gondolkodásmódot. Pekingben van várostervezési múzeum, ami azt mutatja be, a múzeum nem is jó kifejezés egyébként, kiállítótér, ami azt mutatja be IMAX mozival, minden egyébbel, hogy 2050-ben hogy fog Peking kinézni, milyen alközpontok lesznek, a 24-es számú metróvonal hol fog menni, tehát azt látjuk, hogy egy elképesztő hosszú távú tervezés van ott.
És mit kell erről gondolnunk, ez csak egy vízió, amit ebben a kiállítótérben bemutatnak, vagy ismerve a kínai történelmet, tényleg úgy fog kinézni Kína 2050-ben? Vagy Peking 2050-ben?
Én azt látom, hogy a kínaiak nagyon jó egyensúlyt tudnak tartani a között, hogy vannak hosszú távú stratégiáik, de egyben adaptálódó képességük is van. Tehát természetesen valamilyen úton, módon, majd a felmerülő új technológiáknak megfelelően ez változhat. Tehát a visszatérve, hogy az 5 éves tervekre, nem arról van szó, hogy most már a tervhivatalban valaki Peking központjában kitalálja, hogy onnan 3000 kilométerre egy kis faluban mit merre kell építeni centire, stratégiai irányokat határoznak meg, azokat viszont betartják, és ezeket nagyon jól sikerül Kínának eltalálni. Energetikáról beszéltünk még a felvétel előtt, ugye tudjuk, hogy Kína önti most már messze a legtöbb pénz a megújuló energiaforrásokba, szélerőművekbe, napenergiákba, utoljára láttam az adatot, majdnem egy éves magyar GDP-t beleraknak a kínaiak. Ha jól emlékszem, tavaly az egy év, tehát 2016 folyamán átadott kínai szélerőmű kapacitás az nagyobb, mint az Egyesült Királyság teljes valaha kiépült kapacitása. És jó irányba mennek a kínaiak.
Ha meg kellene egy mondatban fogalmazni, akkor túl azon, amit mondjuk lehet látni a hivatalos nyilatkozatokban, amit mondjuk a külföldi hírügynökségek is tálalnak, hogy mi Kínának mondjuk a gazdaságpolitikai célja. Mi a cél igazából? Ön hogyan érti, mi Kínának a célja mondjuk stratégiai léptékben 2050-ig?
Hát ki vagyok én, hogy megmondjam Kínának mi a célja, de vissza tudok nyúlni, szerencsére nem kell nagyon messzire. Október 18-án Xi Jinping elnök pártfőtitkár elmondta 3 órás beszédét a kínai kommunista párt kongresszusán, és ő ott elmondta, hogy új időszak következik el, Kína többé nem tartja magát ahhoz a Deng Xiaopinghez fűződő stratégiához, hogy nem vállal vezető szerepet, hogy próbál egy alacsony profilt mutatni, tehát visszahúzó külpolitikát. Egy új Xi Jinping nevéhez köthető időszak jön el, amikor Kína vállal vezető szerepet, amikor fellép proaktívan a nemzetközi politikában, és Xi Jinping kimondta, hogy Kína, ahogy az ország neve kínaiul jelenti egyébként, ez a Zhongguo, ezt nem ritkán szoktuk itt mondani, ez annyit jelent, hogy középső ország, középső birodalom. Kína visszatér, Xi Jinping kimondta, hogy Kína visszatér 2050-ig a világpolitika és a világgazdaság színpadának közepére, és a világ egyik vezető ország lesz, úgy fogalmazott, hogy első osztályú nagy hatalom lesz Kína, politikában, gazdaságban és katonai képességekben is. Ez az, amit most a kínai elnök pártfőtitkár mondott, és ahogy az előbb már elhangzott, a stratégiákhoz a kínaiak tartják magukat.
Matura Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevükben is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.